Döntöttek az uniós csúcson, Horvátország még júniusban lezárhatja a csatlakozási tárgyalásokat. Tiltakozása a romániai óriás megyék terve ellen. Az erdélyi magyar nemzeti tanács képtelenségnek tartja az ötletet. 7 évet vártak rá, az autósok előtt is megnyílt a Ronyvahíd Kisújhely és Sátoralja Újhely között. Kamerák és rádiós berendezések a 20. századból, különleges kiállítás a rádiózás és a televíziózás történetéből. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Európa ma erősebb, mint fél évvel ezelőtt volt, mondta Orbán Viktor Brüsszelben az EU csúcsot záró nemzetközi sajtótájékoztatón. A tagállamok a kétnapos tanácskozáson történelmi döntést hoztak, megnyitották az utat Horvátország uniós tagsága előtt, és lépéseket tettek a pénzügyi válság leküzdésére. Az uniós intézmények vezetői elismeréssel szóltak a magyar elnökség munkájáról.
Zágráb lezárhatja csatlakozási tárgyalásait, mondták ki az állam és kormányfők. Horvátország lehet az Európai Unió 28. tagállama. A tervek szerint 2013. július 1-én. A horvát tárgyalások lezárása volt a magyar uniós elnökség egyik kiemelt célkitűzése. Horvátország uniós tagsága lendületet adhat az európai fejlődésnek a Nyugat-Balkánon, mondta az Európai Tanács elnöke. Marad a szigorú gazdasági és pénzügyi kontroll, nem változik a schengeni rendszer, lesz uniós roma stratégia és Duna stratégia. Erről is döntöttek az állam és kormányfők. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke köszönetet mondott Magyarországnak az elnökségi munkáért. Óriási erőfeszítéseket tettek néhány rendkívül fontos ügyben. Ezért el kell ismernünk azt a szakértelmet, amellyel a magyar kormány és az egész elnökségi csapat hozzájárult egy erősebb Európához, mondta Manuel Barroso. Korábban Magyarország is gyengítette Európát, mondta válaszában Orbán Viktor. Utalt az előző kormányok alatt megugrott államadósságra, a kiegyensúlyozatlan költségvetésre és a hamis adatszolgáltatásra. Ezekért nem elég elnézést kérni, tette hozzá a kormányfő. A hibákat ki kell javítani.
Ma Magyarország egy olyan ország, amely hozzájárul az európai gazdaság sikereihez, transzparens, kiszámítható és stabil. Az államadósságát folyamatosan csökkenti. Múlt héten 4%-kal csökkent a magyar államadósság, 81-ről 77%-ra. A költségvetésünket stabilizáltuk, és ezáltal Magyarország ma nem Európa gyengeségéhez, hanem Európa erősségéhez járul hozzá.
Súlyos adóssággal érkeztünk, mondta a miniszterelnök, de rendeztük a számlát. Visszanyertük a tekintélyünket, elismernek bennünket. A magyar uniós elnökség éppen ezért nem csak európai, hanem magyar szempontból is sikeres volt, mondta Brüsszelben Orbán Viktor.
Utcaballal zárta a hármas elnökséget Brüsszelben Spanyolország, Belgium és Magyarország tegnap este. Az Európai Parlament melletti téren magyar tájegységek jellegzetes parasztházainak homlokzatát építették fel, és magyar általános iskolások rajzaival mutatták be, milyennek képzelik a legkisebbek a jövő Európáját. Volt kóstoló is hazánk, ízeiből lángos, csült, kolbászt, kürtös kalácsot és bort kínáltak a magyar árusok. A közönséget vásári komédiások és a három ország egy-egy zenekarra szórakoztatta. Magyarországot az etnofánkot játszó Kerekes Bent képviselte. Itthon is nagyszabású rendezvénysorozattal búcsúzik az uniós elnökség a budapesti Dunapartival. Mától vasárnap estig 11 fővárosi helyszínen közel 100 ingyenes program lesz. A nyitó program ősbemutató, a látványos zenei és vizuális élményt ígérő tűztánc este 10:30-kor kezdődik a Lánchíd budai oldalán. Holnap hajófelvonulás, színházi és tánc bemutatók lesznek. A családokat játszóházzal, rajzversenyekkel várják a Dunaparti helyszínekre. 24 év után először érkezett Budapestre hivatalos látogatásra kínai miniszterelnök. Wen Xiaopao ma az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kínaiul tanuló magyar fiatalokkal találkozott. Holnap Orbán Viktor kormányfő fogadja a parlamentben. Várhatóan több fontos kínai-magyar üzleti megállapodás születhet a tárgyalásokon. A magyar közösségi létet veszélyeztető, elfogadhatatlan ötletelésnek tartja a román államfő régió felosztási javaslatait az erdélyi magyar nemzeti tanács. Tőkés László az Európai Parlament mini plenárisán emelt szót az óriás megyék terve ellen, Marosvásárhelyen pedig lakossági fórumot rendeztek a régiók szerepéről és az autonómiáról. A Pro Európa Liga szerint nincs szükség új közigazgatási térképekre, Románia történelmi régióit kellene döntési jogokkal felruházni.
Hivatalos magyar politika nem nyújtott be autonómia törvénytervezetet a parlamentben.
Tóró T. Tibor az RMDSZ mulasztásának tulajdonítja, hogy a román politikusok ma már Székelyföld létét is tagadják. Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke szerint a magyar érdekképviselet szoktatta hozzá Bukarestet, hogy olyan, idézem, gumicsontokkal is megelégszik, mint a Petőfi Schiller Egyetem, vagy Hargita és Kovászna megye önállósága.
Nem életképes megoldás, nem is fogadható el. Gondolom nem is azért dobták be a köztudatba, hogy reális alternatívaként Hargita és Kovászna megyéket tárgyalják, ha csak éppen nem az a cél, hogy gyűlölködést keltsenek és úszítsanak nacionalista indulatokat.
A Pro Európa Liga tiltakozik amiatt, hogy szerintük a közigazgatási reform vitáját a politikusok etnikai gyűlöletkeltésre használják. Szmaranda Jenáké 10 évvel ezelőtt az elsők között kért közigazgatási hatásköröket a történelmi régióknak.
Ezeknek a régióknak nyilván, főleg Erdélynek, mivel nagy méretei vannak, meghalad több európai államnak a méretét is, alrégiókat kell létrehozni. Ezek közül nyilvánvalóan Székelyföldnek is egy szerepet kell biztosítani.
Baszeszko államfő a két magyar többségű megye megtartásának ígéretével próbálja az RMDSZ támogatását megszerezni az Óriás megyék megalakításához. A javaslat nem terjed ki Maros-Székre és a Apáciumra. Az RMDSZ helyi vezetőinek többsége elfogadhatatlannak tartja a tervet, testületi döntést azonban a szövetség belső parlamentjének holnapi ülésén hoznak.
Mostantól autóval is lehet közlekedni a Sátoraljaújhelyt a szlovákiai Kisújhellyel összekötő Ronyva hídon. Így nem kell 10 kilométeres kerülőt tenni a két település között. Magyarország és Szlovákia 2007-es schengeni csatlakozása csak a gyalogosok és a kerékpárosok számára nyitotta meg a Sátoraljaújhelyi kishatárt, mivel a Ronyván átívelő híd gyaloghídként szerepelt a két ország közötti egyezményben. A gépkocsi forgalom engedélyezéséről május közepén írt alá megállapodást a szlovák és a magyar külügyminiszter.
Bár Sátoraljaújhely és Kisújhely csupán pár lépésnyire van egymástól, mostanáig 10 kilométert kellett kerülnie annak, aki kocsival akart átmenni a határon.
Nagy segítség, mert rövidebb a táv, hamarabb bejutunk Újhelybe.
Anyagiakban is.
Anyagiakban is.
7 év.
A két ország uniós csatlakozása után ennyit kellett várni arra, hogy a Sátoraljaújhelyi kishatáron autóval is lehessen közlekedni.
Nem lehet szétválasztani a szlovákokat.
Az avatásra szánt szalagon csak nehezen oldódott a kötés. A politikusok szerint ez is azt jelképezi, hogyha nem is megy mindig könnyen, de közelebb kell kerülniük egymáshoz a szomszédországoknak. Elsőként Sátoraljaújhely és Kisújhely polgármestere hajtott át a hídon. Itt korábban táblák tiltották és virágládák akadályozták a közlekedést.
Minden híd, ami megnyílik a két ország között, és minden út, ami járhatóvá válik, az erősíti az együtt tartozást, ami nem nemzeti és nemzeten belül, hanem Közép-Európán belül érvényes.
Völner Pál azt mondta, a Sátoraljaújhelyi kis határ megnyitása csupán a kezdet, hiszen azt tervezik, hogy újabb hidak is épülnek majd a két ország között.
Még az idejében ősz folyamán legkésőbb 2 új ipolyhidat tudunk átadni, és további 2 új hidat tudunk elkezdeni.
Komáromban is építenek egy új hidat, és 2 év alatt elkészül a Kassát az országhatárral összekötő autópálya is. Magyar oldalon addig közvetlen kapcsolat épül a Stráda és az M30-as autóút között.
Csalással fogadták el a román parlamentben a katonák nyugdíjának újra számításáról szóló törvényt. A nagyobbik kormánypárt képviselőit rajta kapták, amint az elektronikus szavazógépen hiányzó kollégáik helyett is voksoltak.
A felvételen jól látszik, amint az egyik képviselő átnyúl hiányzó pattársa szavazógépéhez, és helyette is megnyomja a gombot. A kamerák megmutatták, hogy legalább 5 demokrata liberális párti képviselő tette ugyanezt. Nem láttam a képeket, de nem igaz, hogy 2-szer szavaztam, állítja egyikük. A törvény elfogadását végül mindössze 1 kormánypárti igen döntötte el, de ebbe beleszámolták a duplázásokat is. A demokrata liberális párt vezetői közül többen elismerték a csalást.
Azt gondolom, hogy az ilyesmi kiábrándítja az embereket a politikusokból. Én soha nem tennék ilyet. A jelenlétem a parlament ülésein szinte 100%-os. Remélem, utoljára történt ilyesmi.
A kisebbi kormánypárt, az RMDSZ képviselői azt mondják, nem tudtak róla, hogy a koalíciós partner trükközni akar a szavazásnál. A bukaresti parlament házszabálya szerint a duplán szavazó honatják legsúlyosabb büntetése mindössze annyi, hogy 15 napra eltiltják őket a parlamenti munkájuk gyakorlásától. A szenátus elnöke érvényteleníteni a botrányos döntést, az ellenzék pedig eljárást indít az ügy kivizsgálására. A híradót Stanik Bence, az MT Hírcentrum tudósítója tudósította Bukarestből.
Megkezdődött Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök pere. A narancsos forradalom idején 2004-ben lett kormányfő. Tavalyi elnökválasztási veresége után azzal vádolták meg, hogy 2 éve hatalmával visszaélve az ukrán államnak hatalmas kárt okozó gázszállítási szerződést kötött az orosz Gazprommal. Timosenko szerint az egész per a jelenlegi elnök Viktor Janukovics akaratából indult és tagadta a vádakat. A tárgyalás közben több ezer ember tüntetett a bíróság épülete előtt a volt kormányfő mellett. Ha Julija Timosenkót elítélik, akár 10 év börtönbüntetést is kaphat. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, betört ablakok, sérülést nem, de károkat okozott a tegnapi éjjeli vihar. Kifizetik a túlóradíjakat, az év végéig megkapják elmaradt járandóságukat a tűzoltók. Több mint 50-szer hívták a tűzoltókat a tegnapi éjjeli viharok után. A zivatar sok helyen jég is kísérte, fák dőltek ki és vezetékek szakadtak le a szélviharban, a fővárosban is sérülés sehol nem történt.
A szomszédház tetejére dőlt az egyik ága ennek a fának az éjszakai szélviharban a 16. kerületben. A ház tulajdonosa nem is vette észre.
Én mélyen aludtam, és reggel 8-kor csöngetett be egy szomszéd, hogy tudom-e, hogy mi történt. Hát nem tudtam semmit. Akkor láttam, hogy ez a ág, ez a vastag ág egész felnyúlt oda a háztetőig, ahol látják a sérüléseket.
Budapesten csak nem 20 helyen okozott károkat a vihar. A kidőlt fák sokszor a vezetékeket is leszakították.
Legtöbbször faágokat, kettéhasadt fáknak a leszűrészedése, illetve felszámolása volt a feladat, de volt olyan eset, hogy fa épjárműre dőlt.
Vidéken több helyen jégeső is volt. Kisvárdán cseresznye nagyságú jégesett, és a 10 perces zivatar elárasztott több mélyebben fekvő utcát. Ez a felvétel János Somorján készült, ahol szintén percekig tartott a jégeső.
Most a fél hét környékén ilyen nagyon hirtelen vágott le.
Kópházán a borsó nagyságú jég több házat is megrongált. Harkán pedig az ablakokat is kitörte. Személyi sérülés sehol nem történt.
Kaposváron elkezdték kifizetni a tűzoltók elmaradt túlóra pótlékát. 2004 és 2007 között nem kaptak túlóra pénzt a tűzoltók. Az uniós csatlakozás után robbant ki erről vita. Addig a tűzoltóknak heti 54 óra volt a szolgálati idejük, az unióban azonban csak 48 óra. A késlekedő jogharmonizáció miatt a kormány nem fizette ki a 48 órán felüli pénzt. 2009-ben a legfelsőbb bíróság is kimondta, hogy a tűzoltók jogosan követelik a díjakat. A belügyminiszter azt mondta, év végéig mindenhol ki kell fizetni a pénzeket.
Riasztás a kaposvári tűzoltóságon. 2004 és 2006 között több száz olyan bevetésen voltak a tűzoltók, amelyeknek túlóra díját máig nem kapták meg. Az önkormányzat most megelőlegezi, és elkezdi kifizetni az elmaradást.
Az első részletet átutaljuk így július 4-én, az aktív tűzoltók már a fizetésükkel együtt megkapják. 7 esztendőt vártak erre a pénzre.
Kaposvár mellett Budapesttel és Győrrel egyezett meg a belügyminiszter, hogy év végéig kifizetik a tűzoltók elmaradt túlóra díját. Pintér Sándor azt mondta, 2 részletben fizetik ki a tartozást kamatokkal együtt.
December 31-ig minden tűzoltó, hangsúlyozom, a 2004 és 2006 óta ki nem fizetett jussát, meg fogja kapni.
2004 óta nem volt olyan év, amikor ne demonstráltak volna a tűzoltók azért, hogy megkapják a pénzüket az elvégzett plusz munkáért. Az érdekképviselet szerint összesen 6,5 milliárd forint túlóra pénzzel tartoznak az önkormányzatok és az állam. A hivatásos tűzoltók szakszervezete már a legfelsőbb bíróságon is pert nyert. A Gyurcsány kormány azonban nem fizette ki a pénzt. Eddig csak minden 10. tűzoltó kapta meg a pénzét.
Alig több mint két óra múlva kezdődik Gödöllőn a Magyar Szabadság napja alkalmából tartott ünnepség. Arra emlékeznek, hogy 20 éve, június 19-én hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona, több mint 4 évtizednyi megszállás után. A gödöllői királyi kastély kertjében már ott van kolléganőm Erdélyi Klaudia. Klaudia, miért éppen Gödöllőn kezdődik az ünnepség sorozat?
Szervusz Éva, köszöntöm a Híradó nézőit. Hagyományosan 21. alkalommal rendezi meg Gödöllő városa a Magyar Szabadság napját. Arra emlékezünk, hogy 1991. június 19-én hagyta el hazánkat az utolsó megszálló szovjet katona, és a kivonulás után egy héttel itt Gödöllőn már ünnepelték a Magyar Szabadság napját. Ma este az idei 21. ünnepi rendezvényen a program keretében vajdasági magyarok ünnepélyes állampolgársági eskütételére is sor kerül. Ők Zentáról jöttek, 16-an érkeztek, és csángó gyerekek kísérik majd őket föl a színpadra az ünnepélyes eskütételre. Az Experience társulat pedig Román Sándor koreográfiáját mutatja be 2011 év a Szabadság útján címmel. Az ünnepséget a Duna Televízió élőben közvetíti 8:30-tól, ha tehetik, tartsanak velünk.
Klaudia, köszönjük szépen! Ljubljanába látogatott Schmidt Pál köztársasági elnök, ahol szlovén kollégája Danilo Türk meghívására részt vett a szlovén köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójára rendezett ünnepségen. A ljubljanai várban rendezett megemlékezésen ott voltak a szomszédországok államfői is, így Heinz Fischer osztrák, Giorgio Napolitano olasz és Ivo Josipovic horvát elnök is. Schmidt Pál holnap Zágrábba utazik, ahová a szintén 2 évtizede függetlenné vált horvát köztársaság ünnepségére hívták meg. A szlovák oktatásügyi minisztérium azt szeretné, ha a szlovákiai magyar iskolákban a történelmet a gyerekek szlovák tankönyvek magyar fordításából tanulnák. A szlovákiai magyarok számára ez elfogadhatatlan, ragaszkodnak azokhoz a tankönyvekhez, amiket saját pedagógusaik írtak, hiszen ezekből a magyar történelemről sokkal többet tanulhatnak a gyerekek.
A szlovákiai magyar gimnáziumok elsősei és másodikosai már 5 éve azokból a tankönyvekből tanulják a történelmet, amit a Seje János Egyetem tanszékvezető tanára és kollégái írtak.
Mindig is szívügyüknek tekintették, hogy ne csak tantárgyként kezeljék ezt a disziplínát, hanem egy olyan lehetőségként, amelyel pótolják azt, amit nem kapnak meg ezek a mi diákjaink, mi fiataljaink másütt, és megpróbálják valahol a magyar kultúrát belég csöpögtetni.
2013-ig érvényes az a Fico kormány alatt elfogadott oktatási koncepció, amely szerint a nemzetiségi iskolákban a szlovák tankönyvek fordítását kell használni. Ezeket egyébként automatikusan lefordítják. A magyar történelem tanárok viszont ragaszkodnak a saját tankönyvhöz.
Tanítani még taníthatunk belőlük, de ugye a harmadik kötet nagyon hiányzik, amire már nem is írták ki a pályázatot, mert már el sem készült, és hát ezek a könyvek lassan szétesnek, lapokra szakadnak, de úgy használjuk őket, mert ugye az új kiadást nem engedélyezték.
Meglepő és elfogadhatatlan a szaktárca elképzelése a kisebbségi ügyekkel foglalkozó kormányhivatal munkatársainak is.
Az lenne az igazán fontos, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy szlovákia-magyar szerzők is pályázhassanak a tankönyvek megírására.
A kisebbségi miniszterelnök helyettes ezért a jövő hétre találkozót kért az oktatási tárca vezetőjétől.
Bevallom, hogy kicsi nehéz a kommunikáció az oktatásügyi minisztériummal, ezen szeretnénk javítani, ezt szeretnénk előre mozdítani. Kedden találkozik Jurzica oktatásügyi miniszterrel, Hmel miniszterelnök helyettes, és a történelem tankönyvek is az egyik nagyon fontos részét képezik majd ennek a tárgyalásnak.
A szlovákiai magyar iskolákban a gyerekek minden tantárgyat magyarul tanulnak, a szaktantárgyak tankönyveit általában szlovákból fordítják, de kiegészítő tankönyvként nagyon sok iskolában használnak magyarországi tankönyveket is.
Ma van a múzeumok éjszakája Budapesten, összesen 92 kiállítóhely várja az érdeklődőket egész éjjel. Az előző évekhez képest idén egyre több különleges tárlat lesz, lehet például kriptát látogatni, vagy akár kutyával szarvasgombát keresni.
És egy ilyen érdekes megoldás, hogy itt minden kerék mögött van egy emelő.
A 30-as években készült autócsodát a Maybach Zeppelint a múzeumok éjszakájára hozták elő a raktárból, és a hétvége után viszik is vissza, hiszen restaurálása még mindig tart. Azt, hogy pontosan kié volt az autó, máig nem tudni.
Vannak olyan legendák, hogy ezek tényleg Horthy kormányzó autója volt,
más szerint, a tudományos kutatás szerint ez nem igaz, viszont van olyan feltételezés, hogy ez a Weiss család volt, amit utána Péter Gábor használt.
De nem az autólegenda az egyetlen, amivel a közlekedési múzeum a ma estére készül. Utcabált és oldtimer találkozót is tartanak. A Nemzeti Múzeum kerti sétával és több vadonatúj tárlattal várja a látogatókat. Most nyílik többek között az a kiállítás, amely a magyar-lengyel barátság 1000 évét mutatja be. Emellett két világváros, New York és Párizs is megelevenedik, mégpedig azon a fotótárlaton, amely kizárólag ezen a hétvégén látható. A képek utána hosszú időre a történeti fényképtárba kerülnek vissza.
Nagyon érdekes képpárokat válogattak össze a történeti fotótár munkatársai, és nagyon gyakran szerintem meg fogja lepni a közönséget magát is, hogy egy-egy kép valóban Párizst vagy New Yorkot mutatja itten.
Idén először a Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódik a program sorozatba. Ők már délután szimulációs gyakorlatokon mutatták meg, hogyan kell elsősegélyt nyújtani. Ki lehetett próbálni például az újraélesztést is.
A közúti baleseteknél nagyon sok sérülés történik, és itt a programok során szeretnénk az elsősegélynyújtás fontosságára is felhívni a figyelmet.
Budapesten összesen 92 múzeumba, kertbe és más kiállítóterekbe lesz szabad a bejárás egész éjjel. Ahogyan az előző években, úgy idén is múzeumbuszok viszik majd a közönséget a kiállítóhelyek között.
Rádió és televízió történeti kiállítás nyílik ma a rádió épületében a múzeumok éjszakája alkalmából. Rég nem használatos kamerák, rádiós berendezések láthatók itt, és bárki megnézheti azt is, hogy nézett ki belülről régen például egy tévéstúdió.
Napközben még rendezték a kiállítást, izzót is cseréltek például egy 70 éves rádióban.
Én most tettem bele egy vadonatújat, amit még valahonnan valaki nagyon sok évig őrizgetett.
Ha ez is kiég, akkor nem tudjuk mi lesz, mert ilyen izzót évtizedek óta nem gyártanak. A Rádió és Televízió Történeti Múzeumban minden tárgy a régmúlté már. Az eső, vagy éppen a szél hangját utánzó szerkezeteket a rádiójátékokhoz használták például.
Megpróbáltuk a rádiózás mai 86 évét bemutatni, egyrészt a műszaki relikviák bemutatásával, másrészt természetesen az archív hangfelvételek segítségével.
Budapest 1, majd Budapest 2 szünetjele.
Láthatjuk azt is, hogy nézett ki egy tévéstúdió több évtizeddel ezelőtt. Egy ilyen stúdióban mondott fel Kertész Zsuzsa bemondó is egy nagyon különleges üzenetet, ezt az űrbe küldték fel.
A teherűrhajó az előbb fönt volt az űrben ezzel a műsorral, és imódom velem, mint ahogy a Farkas Bencék megérkeztek, úgyhogy én már vártam őket.
A ritkaságok ma este 6 órától már megnézhetők a Rádió Pollák Mihály téri épületében.
A budapesti Pollák Mihály téren ott van, hiszen egész nap közreműködött a Duna Televízió élőműsoraiban kollégánk Banner Géza. Szervusz Géza, hogyan tudná kedvet csinálni azoknak, akik most indulnak neki a múzeumok éjszakájának? Milyen programmal várják őket a rádió és televízió történeti kiállításon?
Szervusz Évi, és köszöntöm a kedves nézőket. A stílszerűség jegyében, a közmédia nevében és jegyében köszöntjük tehát önöket innen a Pollák Mihály téről, a Magyar Rádió épülete elől. Ugye az imént elhangzott a kis összeállításban, hogy egy média és technika tudományi történeti sétán vehetnek részt mindazok, akik ellátogatnak a ma megnyitott és hivatalosan is átadott rádió és televízió történeti múzeumban. De ha kijönnek ide hozzánk, és tegyék ezt minél többen, mondom, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, hiszen már rendkívül színes a program. A háttérben készülődik már a Sweater zenekar. Sokan tudhatják, hogy az akkori Ki mit tud, az egykori Ki mit tud döntőséről van szó, az egyik döntős csapatáról. Nos, megint itt van, aki zenélnek, és táncol az Avastánc csoport, de itt lesz a TV Maci, találkozhatnak és beszélgethetnek vele. Felelevenítjük a Dunás halakat, ugye emlékeznek, fanklubok alapultak és alakultak arra, hogy hova lettek a Dunás halak éjszaka, mert hát néha bizony cserélték a felvételeket, de beszélünk a közszolgálatiság feladatáról, egy olyan környezetben és egy olyan új alakulatban, amely miatt a jelszó is ma itt a Pollák Mihály téren közszolgálat közösen. Tehát arra kérem, kérjük a kedves nézőket, ha tehetik és a híradót megnézték, akkor jöjjönek ide ki a Pollák Mihály térre. Köszönöm a szót, a tiéd a szó.
Banner Géza, köszönöm, köszönjük szépen, érdemes tehát még elindulni a kiállításra. Kedves nézőink, híradónk végén, köszönöm figyelmüket, és akkor most folytatódik a Kívánságkosár külön kiadása. 8:30-tól pedig a Gödöllői Királyi Kastély parkjából közvetítjük a Magyar Szabadságnapja előestéjén tartott ünnepséget. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!